Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus követése mindenkorban bátorság, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a közelmúltban egybenyitott, teljesen felújított főszékesegyházban a pap és diákónus szentelésen. A szertartás keretében 7 diákónust áldozó pappá, 3 akolitust pedig diákónussá szentelt. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának a szolgálatára szenteljék. Nem riadnak vissza sem a negatív példa, sem a katolikus papságról vagy az egyházról terjedő rossz hírek hallatán, hanem Krisztusra figyelnek, aki meghívta őket. Tudják, hogy Krisztus hűséges, és saját hűségüket is őre akarják alapozni. Krisztus követése mindenkorban bátorságot kíván, hangsúlyozta Ternyák Csaba egriesek a pap és diákónus szentelésen. A szentelendőkhöz fordulva a főpásztor kiemelte: a papi hivatást nem önmagatokért kaptátok. Nem csak arról van szó, hogy általa a személyes megszentelődéseteket szolgáljátok. A híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladásatok is. Ti megtanultatok Jézussal együtt járni az úton. Feladatotok az lesz, hogy erre másokat is megtanítsatok, szólt az egri bazilikában a szentelendőkhöz Ternyák Csaba érsek. Fontos, hogy egységesen gondolkozzunk szinte minden kérdésben, ami a magyarságot érinti, hangsúlyozta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fiuméban, a Kárpát-medencei nemzetpolitikai kerekasztal című tanácskozáson, amelyen valamennyi külhoni magyar párt vezetője részt vett. A távirat irodának nyilatkozva az államtitkár kiemelte: nagyon mozgalmas időszak áll mögöttük, hiszen az elmúlt években több választást is tartottak minden régióban. Hozzátette ugyanakkor: vannak még olyan megmérettetések, amelyekre fel kell készülni. Itt megemlítette a romániai elnökválasztást, amelyet a parlamenti választások követnek majd. Lemondott Kunhalmi Ágnes és Komjáti Imre, az MSZP két társelnöke, a párt választmányának szombati ülésén a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választás eredményei miatt. Erről a két politikus a közösségi oldalán számolt be. Komjáti Imre a lemondásáról azt írta: munkás emberként úgy tanultam, hogy mindennek van következménye. Hozzátette: az MSZP vezetésében is végig gondolták, milyen út vezetett a kialakult helyzethez. Vállalni kell a felelősséget, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket, tanulságokat a választási eredményekből, fogalmazott. Az MSZP rendezi sorait, ezek után pedig az építkezés veszi kezdetét, közölte, mint írta. Ez a közösség nem fogja feladni a küzdelmet, hiszen az MSZP a politika emberi hangja volt és lesz. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, van tehát mire büszkének lenni, hangoztatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tiszafüreden az Országos Polgárőrnapon. Rétvári Bence, az Országos Polgárőr Szövetség és a Tiszafüredi Önkormányzat által szervezett ünnepi eseményen arról beszélt: sikerült elérni, hogy Magyarországon békében és biztonságban élhessenek az emberek. Hozzátette: olyan országokat hagyunk le ebben a világ béke index, mint Belgium, Japán, Németország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, Barcelonában, Manchesterben és másutt számos ember halt meg merényletekben. Budapestről, magyar városokról ilyen híreket nem találunk az elmúlt évekből, mert itt sikerült megvédeni a magyar emberek biztonságát, emelte ki, hozzáfűzte. Ez köszönhető a rendőröknek, a polgárőröknek is. Végül az időjárásról. Erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Erősen, illetve gyengén felhős helyek és időszakok egyaránt előfordulnak. Az ország délkeleti-keleti felén további záporok, zivatarok alakulnak ki, és heves zivatarokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos széllökésekkel. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül. Hajnalban a szélcsendes helyeken foltokban pára köd képződik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Csanád Béla, Rosetta. Elég egy gondolat és egy ablak, hogy megváltozzék a világ. Isten elgondolt valamit, s ablakot vágott a világra. Megszületett az első ablakrózsa, a fény megszentelése.
Csanád Béla Rosetta című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
A nap verse. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként egy elfeledett íróról, név szerint Zajmus Gyuláról hallanak. Majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső, s végül Bozok Ferenc olvassa fel Francis Jam népi vallásosságáról szóló írását. Most tehát elsőként Zajmus Gyula papírót ismerhetik meg, hogy ki volt ő, az kiderül a Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtővel, a fantasztikus irodalom szakértőjével készült beszélgetésünkből. Tartozunk annak az írónak, irodalmárnak annyival, hogy most egy pár perc erejéig lefújjuk róla és a könyveiről a port. Van nekem több olyan irodalmár ismerősöm, akik papok, tehát egyháziak, vagy legalábbis közel állnak az egyházhoz, a katolikus egyházhoz, de amikor felhoztam Zajmus Gyula nevét, senkinek nem csengett ismerősen, sőt azt hitték, hogy viccelek.
Valóban nem tartozik az ismert írók közé, méltatlanul feledték el, pedig annyira nem is régi, hiszen a 20. század első felétől egészen a 60-as évekig jelentek meg írásai.
Ezek közül jó néhány itt van az asztalon, beszerezted őket, és amikor legutóbb találkoztunk, akkor mondtad, hogy most ő az, akinek a munkásságában elmerülsz. Hogy találkoztál egyáltalán Zajmus Gyula nevével?
A interneten akadtam rá egy cikkre, egy életrajzi cikkre a Zajmus Gyuláról, ahol említették, hogy fantasztikus, misztikus történetei is vannak. Ennek ellenére egyetlen a műfajjal foglalkozó munkában sem említik a nevét. Egyáltalán semmilyen formában nem találkoztam még ezen kívül a nevét. Ezért keltette fel az érdeklődésemet, hogyha egy lexikonban szerepel a neve, és később, vagy utána olvastam, mindenhol megemlítik a fantasztikus munkásságát, hogy a fantasztikumhoz is köze van, és hogy mégsem találkozni vele a műfaj legrészletesebb feldolgozású bibliográfiáiban sem a könyveivel. Gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit utána olvasni a műveinek.
Én is egy kicsit megfertőződtem a Zajmus Gyula vírussal, és elolvastam 4 könyvét, és ahogy nézegettem a többit, hogy miről szól vagy szólhat, úgy 3 részre tudnám osztani, de javíts ki, ha nem jól mondom. Vannak fantasztikus történetei, vannak olyanok, amik a saját életéből vannak merítve, vannak gyerekeknek, akkor ez már a 3., és akkor a 4. pedig a vallási, ilyen kegyesebb pietás irodalom.
Valóban ez így 4, én még egyel kiegészíteném, jó pár történelmi vonatkozású regénye is van. Ezek talán kevésbé sikerültek, talán azért is nincs annyira képben ez a oldala Zajmus Gyulának.
Az életéről mit lehet tudni?
Hát az Zajmus Gyula kifejezetten pesti író volt. 1893-ban született Budapesten, ott is élt egész élete végig, 1967-ben hunyt el. Író volt, római katolikus lelkész, plébános, címzetes apát. A különlegességét az adja, hogy egyfajta kuriózumként szórakoztató regényeket, krimiket, kalandregényeket, ponyvaregényeket írt gyakorló római katolikus pap létére. Tehát ilyennel még egyen nem találkozunk a magyar irodalom történetben.
Azért álneveket használt, miért bújt mögéjük?
Igen, valóban több álnevet is használt. Én olyan művével nem találkoztam ennek ellenére, ami álnéven jelent volna meg tőle. Ugye a 30-as, 40-es években a ponyva időszak arról ismert, hogy ott a magyar szerzők legtöbbször idegen név alatt publikáltak, így fúgyatták ki a kiadók ezeket a műveket, gondolván, hogy egy angol név, egy idegen név jobban eladható. Talán ezt a dolgot lehet mögötte feltételezni, miatt írt ilyen néven.
És elég, nem tudom, hogy népszerű volt-e a korában, minden esetre elég sokat írt, legalábbis szerintem.
Valóban, népszerűnek kell mondani, mindenképpen egy jó 50 könyve jelent meg egyébként. Ez 1920-as évektől 47-ig, mert utána hosszabb ideig nem jelent meg munkája, majd a 60-as években jelent meg még talán 2 könyve.
Igazából talán ez egy pénzkereset volt számára, olyan értelemben, hogy egy templom építésébe fogott, és az ő könyveinek eladásából befolyt pénz is abba a kasszába folyt, mondhatni a templom perselyébe.
Igen, hát a nevéhez fűződik a leheltéri Szent Margit templomnak az építése. Ugye őt 1918-ban szentelték pappá, és Újlipót városban lett plébános. Ott először a hívők igényének megfelelően egy iskolának egyik termében, vagy alaksorában alakított ki egy ilyen kegyhelyet, és később ebből fejlődött ki az, hogy igény mutatkozott egy templomra is, és az végül is 31-ben sikerült egy telket megvásárolni, megalakult ilyen társaságnak, és ott 33-ban épült meg a templom, aminek a nagy részét a könyveiből befolyó pénzből ő maga finanszírozott. Ugye azt azzal hálálták meg, hogy 32-ben Nemesősz György szobrászművész egy bronz mellszobrot készített róla, ami ki is van állítva egyébként a templomban.
Ez a templom, ha nem tudná, hogy hogy néz ki valaki, elmondom, hogy úgy néz ki, mint a Jáki templom. Annak a mása, és a 13. kerületben van. Ő ott szolgált igazából, amióta megalapította ezt a plébániát, felépítette ezt a templomot egészen a haláláig?
Haláláig ott volt plébános.
Nézzük, hogy miket írt, hogyan csoportosítod, vagy hogy gondolod, hogy bemutassuk azt egy, kettő, vagy 12-14 könyvet, amit van előttünk?
Ugye én úgy kezdtem, hogy rákerestem, hogy mikortól jelentek meg írás, hogy említettük, hogy 1918-ban szentelték pappá. 1916-ban már jelent meg egy novellája, a utolsó tarzícius. Ugye ez 16 a világháborús időszak volt, de maga a történetet is egy tábori lelkész meséli el, és egy fiatal magyar katonának a nagyon szomorú halálát írja le gyakorlatilag, hogy meggyontatja, hogy beszélget vele. Gyakorlatilag egy templomnak a gránátozása során sérült meg a katona, elmesélő, hogy a templomat talált egy gejhet, ott imádkozott előtt, és közben történt a robbanás, a következő emléke már a kórházhoz kötődik. De az említett novellája, ez egy újságban jelent meg, Örök imádás című lapban közölték, majd a 20-as évektől jelentek meg a könyvei, gyakorlatilag az első kiadója a Pesti Könyvnyomda volt, ott a 8-10 könyve is megjelent, hogy az első két műve a Boldog végű tévedés, illetve az Anatómus, ezek inkább színpadra szánt művek voltak, talán akkor a sikertem is arattak, mint később a Szép prózája. Az első regény, ami megjelent, az az Éjféli vendég című munka volt, amelyet később Ősök és unokák címen a Kordaért is kiadott. Ez egy rendkívül szórakoztató, kicsit misztikus történet, ebben már jelentkeznek azok a témák, amiket ő rendszeresen vissza-vissza köszönő formában használt a regényeibe, ugye ez az egyik a keleti misztika, ami legtöbb regényében feltűnik, és több-kevesebb szerephez jut is a cselekmény bonyolítása során. Ugye ez az egyik, ami ilyen jellegzetes téma Zajmus Gyulánál, a másik pedig, amikor egy családtag eltűnik, és próbálja felkutatni, vagy derülnek ki olyan dolgok, hogy ebből egy családegyesítés, miközben olyan kastélyokban vagy kúriákban játszódik a történet, ahol felfedeznek titkos alagutakat, titkos járatokat, elrejtett kincseket. Tehát ez a másik olyan terület, ami gyakorlatilag folyamatosan visszaköszön a regényeiben. Ugye az Éjféli vendéggel is hasonló a helyzet, itt is egy ilyen elrejtett kincset keresnek, széthullott családról van szó, amit a következő könyvében, a Gyebelkuli hercegnőben aztán folytat is, talán az az egyetlen olyan regénye, ami folytatást kapott, ugye az Éjféli vendég, később címén Ősök és unokák, majd ennek a folytatása egy Gyebelkuli hercegnő.
Ezekből az Ősök és unokák, ez megvan nekem, csak még nem csomagoltam ki. Jó, akkor ki fogom, ha azt mondod, hogy ez egy jó könyv.
Mindenképpen érdemes olvasni, hogy kifejezetten szórakoztató jó könyve a szerzőnek.
Ez megy a misztikus, fantasztikus?
Van benne egy kevéske misztikum, de a legtöbb könyvében van. Aztán az, hogy ez mennyire fér bele mondjuk egy a fantasztikum iránt érdeklődő gyűjtőnek a gyűjteményébe, hát azt majd elolvassa, eldönti. De miután nagyon jó a könyv, tehát mindenképpen érdemes elolvasni, mert valóban nagyon szórakoztató. Ugyancsak még itt a 20-as évek, ugye ez 25-be indult az a könyvkiadás Zajmus Gyula esetében, 25-ös az Éjféli vendég is, és még ugyanebben az évben megjelent az Amadeusz a Koldus barát címmel egy novellás kötete, ebben szerepel az a bizonyos első novellája, kötet záróként a Utolsó tarzícius című elbeszélés, ebben is van több fantasztikus történet, amit ugye ez összesen vagy 10-15 novellája szerepel benne, ebben van egy Örök vándor című novella, ami azért is különleges, mert a bolygó zsidó történetét dolgozza fel, de a magyarországi kuruckorba helyezve, hogy a kuruc háborúknak a végén él ide Magyarországra ez a bolygó zsidó, és akkor itt mesél el a történetet a kurucoknak, megtalálja Rákóczi elveszett kardját például. Van egy kis történelmi vonatkozás, vagy magyar vonatkozás is a történetnek. Tehát a 20-as évekből talán ezeket lehet említeni. Még itt van a Nászvilág című kötete, ugyancsak még a 20-as évek és továbbra is a Pesti Könyvnyomda kiadásában. Ez egy elég vastag könyve, talán az egyik leghosszabb regénye, Nászvilág. Ez egyértelműen fantasztikus, ebben egy Ózdi Árpád nevezetű magyar tudós egy különleges parfümöt talál fel, amivel gyilkolni lehet, olyan illata van, ami gyilkol, és ezt használják is a kötetben. Tehát gyakorlatilag egy bűnügyi regény. Ugye mondják is a Zajmus Gyuláról, hogyha olyan oldalakat olvasunk, hogy Gilbert Kécsesztert Chestertonhoz hasonlóan egy olyan papról beszélhetünk, aki detektív regényeket írt. Ugye ez a különbséggel, hogy az ő könyvében maga a vallásossága, a papság nem jelenik meg. Tehát ez kifejezetten kalandregényekről beszélünk, ami mondjuk gyilkosság, kémtörténet, jellegű kalandirodalomról van szó.
Nem tagadta meg úgymond a papságát irodalmárként sem, hiszen számos novellája van, novella gyűjteménye, vagy olyan sztoriknak a gyűjteménye, amelyek vele történtek meg, mint lelkipásztorral.
Igen, tehát kétfelé lehet talán venni így a munkásságát. Ugye van egyszer ez a úgymond világirodalom, ami kimondottan csak a időjebb a csakott, a szórakoztatásra épül, és vannak a vallásosabb történetei. Hozzátéve azt, hogy világirodalomba is szóba kerül a katolikusság, és ott mindig ugye olyan pozitív értelemben, hogy meg kell téríteni valakit, vagy megtérül a végére az illető, hogy hívővé válik. Tehát minden könyvében előjön, csak nem hivatásszerűen papok szerepelnek a könyvben. Tehát én így értettem ezt, hogy a Chestertonnak a Pater Brown, ugye a nyomozója, ő gyakorlatilag egy pap. Aztán persze igen, vallásos könyvei, ugye mindenképpen említést érdemel az Egetjáró királylány novella gyűjteménye, ami gyakorlatilag ilyen vallásos, legendás dolgokat taglal, több novella van benne, ezt maga a templomépítő bizottság adta ki olyan céllal, hogy a bevételt is a templomépítésre fordítják. Ugye 1930-as kiadásról beszélünk, ugye 31-ben vették meg a telket, nem kis részt ennek a könyvnek a bevételéből, és úgy indulhatott meg a templomépítés. Ugye ezt a könyvet később többször kiadták, de a különlegességi talán az adja, hogy több olyan írás is van a legelső kiadáson, ami a későbbiekben már nem szerepel. Tehát ez gyakorlatilag mindenképpen érdemes itt a legelső kiadást beszerezni. Novellás kötetei közül mindenképpen említést érdemelnek, igen, a saját életéből szerzett élmények alapján írt sztorik. Ez sokszor egy kedves történetekről beszélünk, de sokszor kifejezetten humoros írásokat is olvashatunk tőle. Több ilyen kötete is volt. Ugye, ami talán könnyűben beszerezhető, az már a háború utáni kiadások, a Pásztortáska címen, a Korderté kiadásában megjelent kötet, illetve Elbeszélések címen adott ki a Szent István Társat 1966-ban egy gyűjteményt a munkáiból. Ebben elég szépen szerepelnek olyan novellák, amik az ő életét ismertetik, vagy ő életéből tartalmaznak epizódokat.
Sőt, olyannyira némelyik könyve eklektikus, hogy az elején ilyen teljesen gicses, szirupos novellákkal indít, aztán találunk benne olyan krimit, hogy az embernek égnek áll a haja, vagy olyan misztikus, vagy paranormális jelenségleírást, amit ő is csak úgy kommentál, hogy no comment. Tehát nagyon jó, izgalmas dolgok vannak benne, és most kezedbe vetted az illatos fényt.
Igen, ez is egy olyan történet, ami maga a címadó történet, ez nem igazán sikerült. Ez egy levélregény, talán az egyetlen ilyen munkája a szerzőnek, ami nem igazán sikerült. Tényleg elég hát nehézkesen, döcögősen zajlanak az események benne, viszont utána a novellák azok már kimondottan szórakoztatóak. És itt, hogyha már beszélünk arról, hogy a saját életéből vett epizódokat dolgozza fel novellisztikusan, és misztikus könyveket is írt, egy időben elég sok ponyvát jelentetett meg, ebből az egyik a Porcelán majom, ami a Palladis félpengős regényes sorozatában jelent meg. Ez egy klasszikus, romantikus, misztikus történet, és későbbiekben írt egy novellát, Naplóságok címen jelent meg, több kis sztori az életéből. Ebbe leírja, hogy Pesten elment vendégségbe, és ahol vártak egy vidéki mérnök embert. És meg is jött a mérnök, bemutatkoztak egymásnak, és a mérnök rácsodálkozott, hogy Zajmus Gyula csak nem maga írt a Porcelán majom című legényt, és akkor visszautalnak arra, igen, volt egy ilyen könyv, és hogy ennek a mérnöknek mennyire tetszett a könyv, és kérdezi, hogy hát ezek a misztikus események vajon a valóságban is megtörténhetnek. És azt ugye nyitva hagyja a kérdést a Zajmus Gyula, hogy hát ahogy gondolja.
Igen, azt mondtad, hogy ez az egyik fő műve, vagy ez az a műve, ami neked a legjobban tetszett?
Hát nekem legjobban talán az Ősök és unokák, illetve a Gyebelkuri hercegnő, az nagyon bejött. Nagyon tetszett a Belendeki udvarház című regénye, a Denevértánc, illetve a Camillo lesz még tavaszunk. Ezek részint misztikus, részint a nála annyira jellemző, ilyen eltűnt kincset keresnek, egy családegyesítés, tehát amikor egymásra találnak rokonok, ez nagyon szépen megírt történetek. Nálam ezek jöttek be igazán. A Porcelán majom kifejezetten jó szórakoztató könyv, de inkább a Belendeki udvarházat mondanám, és az Ősök és unokákat mondanám kedvencemnek.
És a Piros fütyülő itthon előttünk, ugye említettük, hogy egyik része a munkásságának az ifjúsági irodalom. Ugye az ifjúsági irodalom a 30-as években az olyan, hogy nehezen tudunk találni olyan könyvet, amit mondjuk a mai napság ki lehetne újraadni.
Igen, a Zajmus Gyula ifjúsági regényei, több is van neki, én a Piros fütyülőt olvastam. Ez mindenképpen egy érdekes kötet, ugye itt maga egy srác, fiatal srácról van szó, aki elmegy autószerelőnek, holott egy olyan családból származik, ahol sokkal úgymond magasabban kvalifikált pályát szállnak neki. Mindenesetre rendkívül ügyes a fiú, kimegy Párizsba, ahol elintézik neki, hogy egy olyan autógyárban kap munkát, ahol különösen megbecsülik, és olyan helyekre is eljut, ami már kémek által erősen kutatott, vagy próbálják kideríteni, hogy milyen gépeket találnak ki, és belekerülik egy ilyen kémtörténetbe a fiú, és hát el körül zajlanak az események. Rendkívül izgalmasan, nagyon jól megvan írva a könyv. Korábban beszélgettünk mi arról, hogy Szent Iványi Jenő kapcsán mennyire kiadhatóak a regényei. És mondtuk, hogy ez van egy pár, ami kiadható. Na, ez a Piros fütyülő, ez abszolút kiadható lenne. Ma is kimondottan szórakoztató könyv, semmit nem veszített a frissességéből, ez ma is szórakoztató lenne ez a könyv.
Én olvastam egy másik könyvét, az Ajmos Gyulának, a Különös vakációt. Az is arról szól, hogy egy kisfiú, mielőtt halálra unná magát odahaza, szülei fölpakolják a vonatra, és egy tanító társaságában elküldik világot látni, és közben elveszik. És innen kezdődnek a bonyodalmak, és a végén persze minden jóra fordul. De ez a könyv is, bár egy kisgyerekről szól, és egy generációs szakadék van mondjuk közte, meg én köztem, mint olvasó között, de tetszett.
Igen, ugye mondják is, vagy lehet olvasni Zajmus Gyuláról, hogy rendkívül szórakoztatóan ír, hogy nagyon jól beszélteti a szereplőket, hogy leköti az olvasó, vagy a mai napig leköti. Ugye ez annál is érdekesebb, mert ugye a ponyvairodalmat pont azért szokták megszólni, hogy hát nem igazán avatott íróknak a munkái, és ugye Zajmus Gyulának számos olyan könyve van, ami a ponyvairodalomhoz tartozik, és mégis azt kell mondjam, hogy kimondottan szórakoztató jó irodalmat produkált. Ugye neki a 40-es években a Új életregénytárban jelentek meg sorozatban a könyvei, talán 6 vagy 8 is megjelent, egy ilyen 300-400 füzetből álló ponyvasorozat volt a 30-as évek közepétől 44-ig, a világháborús időszakról beszélünk, abban jelent meg számos rövidebb írás, ezek ilyen füzetes ponyvákról beszélünk, egy 30-40 oldalasról, amik aztán később, bár nem nagyon reklámozzák, de ebbe az újabb kiadásba, például a Szent István Társulat elbeszélések kötetében, vagy a Kordert pásztortáskájában, ezért ebből több visszaköszön.
Nem minden könyvét sikerült beszerezned, sok talán még évek múlva sem lesz meg, de azért van már egy listád.
Igen, hát összeállítottam egy listát, hogy hány könyve jelent meg, éppen amiatt, hogy megpróbáljam a többit is elolvasni, annál is inkább, mert érdekel az a műve is, ami ugye nem kimondottan a regényirodalomba tartozik, vagy a elbeszélésirodalomba, érdekelnének a saját életéből vett sztorik is, mert tényleg rendkívül szórakoztatóak. Így most van egy listám róla, igen, interneten ezeket elérhetőek, és ez alapján próbálom összeszedni. Sajnos neten csak egyetlen könyve van fent, ami bárki által olvasható, ez a Ninon kisasszony, ez is egy romantikus történet, egy mérnökről és a gyárva lánynak a szerelméről, ami házasságban végződik, egy romantikus történet. Mögötte van négy rövid elbeszélés, aminek az az érdekessége, hogy ebből az egyik elbeszélés, ami tulajdonképpen csak egy részlet egy elbeszélésnek, mert egy 6 fejezetből álló hosszabb bűnnek az első fejezetét közül, ez Miskolcon játszódik, ugye Zavason kezdődik a történet, nem írja le a város nevét, de egyértelműen, főleg ugye Miskolcon beszélgetünk, ugye az ember ismeri a várost, egyértelműen be tudja azonosítani a helyeket, egy miskolci történetről van szó, a főse egy Ildikó nevezetű leányzó, hányos Ildikónak hívják, ugye így már duplán érdekelt a történet, és ugye ez is egy olyan sztori, ami inkább a romantika felé hajlik, tehát nincs benne misztikum, nincs benne bűnügy, egy nagyon szépen meg itt romantikus történet.
Van itt még egy, ez is valamiféle fantasztikus könyve? A Suttogó szobor?
A Suttogó szobor, tehát a címben alapján, meg a beleolvasás alapján is ugye úgy tűnt, hogy lehet benne fantasztikum. Nincs benne fantasztikum, ez egy jó kis bűnügyi történet. Itt is előjön a klasszikus vonása az írónak, ugye elrejtett alagutak a ház alatt, felfedezésre váró járatok, barlangok, van benne egy japán szereplő, van benne egy kis keleti misztikum, egy bűnügyi történet gyakorlatilag. De egy nagyon szórakoztató bűnügyi történet.
Köszönöm szépen, hogy ismertetted velünk mindazt, amit megtudtál, és amit elolvastál Zajmus Gyuláról és Zajmus Gyulától. Talán tényleg sikerült egy kicsit felkeltenünk az érdeklődést iránta, hogy a könyveit, aki szeretné, beszerezhesse az internetről, vagy éppen azt az egyet elolvashassa. És igazából tényleg méltatlanul elfeledett írójő ahhoz képest, hogy szobra is áll ugye, amit említettél, abban a templomban, amit ő épített föl, nyilván ez csak egy mellszobor.
Igen, ahonnan esetleg az új kiadásokat, ugye említettük, hogy talán a 1966-os elbeszélések című kötete volt, ami nagyobb könyve megjelent a II. Világháborút követő érában, aztán indította a Szent István Társulat Koszorú címen egy sorozatot még a 50-es évek végén, ebben jelentek meg írásai, sajnos csak egy kötetet ért meg a katolikus novellistáknak a műveiből megjelent kötet, csak egy kötet jelent meg belőle. Későbbiekben ugye még az Eklézsia adott ki egy füzetes válogatást Csendeség címen a Karácsonyi történeteiből, ez kimondottan Zalmú Gyula kötet, illetve még egy kötete megjelent 2012-ben János Mester címen, ez egy történelmi regény, egy kevés történelmi regénye van, azért van egy pár, ez a János Mester a Buda visszafoglalásának időszakában játszódik, de ugyancsak egy bűnügyi történetről beszélünk. Ez 12-ben kiadta a Család Akadémia, és ez az egyetlen olyan könyve Zalmú Gyulának, ami e-könyv formában is megvásárolható. És ami talán említést érdemel, illetve én úgy gondolom, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy azért van, aki felfedezte Zalmú Gyulát, tehát a Szegedi Lazi könyvkiadónak egy időben évente jelentek meg karácsonyra egy nagyon szép kiállítású könyvei. 2011-ben a Karácsonyferdő, majd a következő évben 12-ben Fenyőfa címen adtak ki karácsonyi történeteket, mind a kettőben válogattak Zalmú Gyula novellát is. Tehát ez egyetlen olyan kiadó, amelyik felfedezte és kiemelte a feldés homályából az írót.
Az elhangzott beszélgetésben Zalmú Gyuláról Bartus Zsolt, miskolci könyvgyűjtőt hallották. Vajon létezett, létezik a kőeső jelensége? Esetleg csak legenda az egész. Erről Fáji Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallják.
A meteorológia történészek számtalan ilyen furcsa eseményt jegyeztek föl, és ezek egyike, amiről rengeteg történeti forrás van, az a kőeső volt. De azért el kell, hogy mondjam, hogy a kőeső mellett van feljegyzés véresőről, ennek többféle oka is volt. Volt olyan véreső, amikor egy afrikai léghullám ilyen vöröses színű homokot hozott, és az színezte meg.
Ez volt a piros hó is, vagy ez színezte a havat pirosra is?
Igen, igen, azt is. Ez egyébként mondjuk Rómában egészen hétköznapi, amikor ez az afrikai homok belepi a várost, és az autókon nyomot hagy. Magyarországra már kevésbé jut el, és hát az is előfordult, hogy egy lepkének az anyagcsere terméke volt az, ami megszínezte a vizet. Véreső is gyakran volt. Ez egy teljesen hétköznapi jelenségszámba ment. 1720. június 3-án például maga Bél Mátyás jegyezte föl, hogy a pozsonyi szőlőkben véreső esett, 31-ben pedig a brassói polgárok lettek figyelmesek egy nagyon hasonló jelenségre, ott is azt hitták, hogy véreső volt. Na hát ez a két különböző, a mai megítélésünk szerint két különböző okból esett piros eső az égből. De hát ennél is furcsább dolgokat is följegyeztek, ilyen volt például a húseső. A húseső 1764 májusában örvendeztette meg a Borsod vármegyében lakókat, legalábbis hát két gazdát, akik több kocsi húst tettek össze, Cserei György diáriuma szerint 12 szekérrel hordták el a temérdek húst. Egyesek szerint ez egy szimpla kitaláció vagy hazugság, mások viszont azt gondolják, hogy egy közeli vásárt a heves szél tehetett tönkre, esetleg valamilyen forgószél fölkapta ezeket a húsokat, és egy kicsit arrébb pedig letette, és így esett hús a levegőből. Hát ezekhez képest a kőeső, amit a 17. században a sokféle forrásból olvashat az ember, az tulajdonképpen egészen hétköznapi jelenség. Rimai János egyik ismert versében ugye így panaszkodik, hogy ez világ mintegy kertkit kőeső elvert, és tulajdonképpen az irodalom történészek ezt azért általában úgy szokták kezelni, hogy ez egy hasonlat. De az, az igazság, hogy az ország pusztulását akarja így kifejezni. Csak hogy Rimai más verseiben is ír kőesőről, másutt azt írja, hogy az Úristen megsebesítette a szívét, de oltoványkáját a maga kertjébe ültette el, és most idézem, amely kertet sem dér, ragya, zápors, kőeső nem járja, veteményét nem fogyatja, hasznát csak az Úrnak adja. Hát akkor ez a kőeső vagy csak ugyan hasonlat volt, és nagyon gyakran előfordult, vagy pedig hát egy nagyon is valóságos eseményt írt le. A felbomlott békességet sirató költemény, valamint az isteni kertet leíró verses allegória nem egyetlen ebben a korban. Balassi Bálint is írt hasonlót, méghozzá az Isten nagyságát alkotásain keresztül bemutató 148. Zsoltár magyarázatjában írja ezt. Tenger mély ösvénye, mennydörgés, villámlás, kőeső, hó, szélvész és háború csattokás, örökkön az Úrnak nevét kiáltsátok. Tehát ez a 17. században ez a kőeső, ez gyakori dolog lehetett. Hát egy kicsikét már sikamlósabb terület, ez a Heltai Gáspár, a magyar prózairodalomnak a korai korszakának egy nagy klasszikus, aki a Ponciánus császár históriája című művében szintén ír kőesőről, illetve hát egy kőeső imitációról. A Mesterek harmadik történetében csalásról van szó, de ez a tény, hogy ilyen csalás történik, azt mutatja, hogy akkoriban ez előfordulhatott már, mint a kőeső a 17. században. Ez egy novella betét, amely szerint egy idős polgárt a távollétében a fiatal felesége mindúttalan megcsalta, ám a ház kalitkában tartott beszélni tudó szarkája rendre tudósította a felszarvazott gazdát a kikapos asszony és szeretője szerelmi kalandjairól. A feleség persze mindent tagadott, és egy beárulás után bosszút forralt a vizslamadár ellen, így fogalmazott Heltai Gáspár a vizslamadár ellen. És a bosszú pedig az volt, hogy felmászott a tetőre, megbontotta a héjazatot, és egy csöbörből apró kövecses vizet zúdított a hűséges madárra. A bőbeszédű szarka reggel beárulta a csalfa feleséget, majd elmondta éjszakai megpróbáltatását is a gazdájának, azt, hogy nagy esőben és kőeső volt, úgyhogy csak nem elveszett. Hát ez a felszarvazott polgár érdeklődött a szomszédoknál, hogy távollétében milyen katasztrófa lehetett abban a városban, ahol lakott, és miután a szarka egyik állítása a kőeső hamisnak bizonyult, mert a szomszédok nem tudtak arról, hogy kőeső esett az éjszaka, ezért a felszarvazás sem hitte el, hanem kitekerte az ármánykodó madár nyakát. akkor áttérek arra, amit én magam találtam. Tehát, hogy a kőesőnek persze más forrásai is vannak, és az egyiket a Ferences könyvtár egyik könyvének bejegyzésében is föl lehet lelni, hát ez nem a gyöngyösi, hanem a szombathelyi könyvtárban egy 1487-es Zeiner műhelyből kikerült imitáció Kriszti utolsó lapjára jegyezték föl ezt az esetet. Ennek a könyvnek a bejegyzések szerint két posszesszora volt, két tulajdonosa. Az egyik egy gazdag Fülöp nevű ember, aki talán azonos lehetett Zalavár megye jegyzőjével ebben az időben. A másik tulajdonosa az a szombathelyi Ferences rendház volt 1640-től, és pontosan nem lehet tudni, hogy azt az 1633-as kőesőt, amit ide följegyeztek, azt akkor a gazdag Fülöp írta bele, vagy pedig a szombathelyi Ferencesektől valaki, de minden esetre a könyv hátsó lapján ez áll. Anno 1633 Szent Katalin nap előtt harmadnappal az tiszta égből, hogy csak alig látták, imi tamott egy darab főhőt, oly nagy kőeső esik, hogy ugye a lapáttal hánhatták volna. Hát ez a Szent Katalin nap, ez a november 25-e, és akkor eshetett ez a hatalmas kőáradat.
Tehát innentől kezdett el téged érdekelni a dolog, mi szerint ez már valóban bizonyítja a valódi kőeső létét, és nem csak valamiféle irodalmi formáról van szó.
Hát igen, ez úgy tűnt, hogy ez nem egy hasonlat a 17. században, hogy az országot elverte a kőeső, az ország kertjét, és nem pedig az Isten hatalmasságát bizonyító fordulat, hanem egy teljesen valóságos esemény lehetett, és akkor kezdtem el kutatni, hogy mi lehetett ez a nagy kőeső a 17. században, amikor is csillagászattörténeti följegyzésekből ez azért egészen egyértelműen kiderült, hogy ez nem egy meteorológiai kőeső volt, tehát nem az történt, hogy valamilyen nagy szél miatt, orkán vagy hurikán miatt valahol föl szívta a köveket a légmozgás, és másod pedig letette, mert ebben a lejegyzésben sem írnak szélvihart, hanem hát az a legvalószínűbb, hogy a november éjszakán gyakran lehet látni meteorokat. Az oroszlán a Leó csillagkép felől tűnik elő a Leonida meteorraj, ami egy szétrobbant üstökösnek a maradványa minden novemberben, és hát valószínűleg a 17. században ez annyira megközelíthette a Földet, hogy komoly károkat okozott az országban, az emberekben is, a mezőgazdaságban is, és a házakban is, a házak tetejét is tönkre tehette.
És ez fényes nappal volt, meddig tartott egy-egy, vagy ez a kőeső?
Ezeken a feljegyzéseken kívül más nem találtam, de valószínűleg ez a meteor raj, amikor elérte a Földet, akkor éjszaka is, nappal is, bármikor a nagyobb kövek becsapódhattak, és ami nem ég el a légtérben, tehát azok tényleg már lényegesen nagyobbak lehettek, azok érhették el a Földet, és azok okozhattak kárt. A 17. században, ez november 6 és 9 között van a feljegyzések szerint ennek a jelenségnek a maximuma, tehát kicsikét Szent Katalin napja előtt, de maga a meteoraj az egy hosszabb ideig van a Föld közelében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy november 6 és 9 közötti volt a legnagyobb veszély, hanem bőven lehetett egy pár héttel később is.
És valami meteorológiai vagy csillagászati szakkönyvben ennek utána néztél?
Magyarországon tulajdonképpen rendkívül el vagyunk kényeztetve, mert Rétli Antal meteorológia történész már jó régen hihetetlen mennyiségű adatot összegyűjtött és kiadta Magyarország meteorológia történetét, ami nemrég újból a Rétli feljegyzéseivel kibővítve megjelent, és ebben gyakorlatilag nagyon hosszú évszázadokra visszamenőleg meglehetős pontossággal minden furcsa meteorológiai eseményt az ember vissza tud benne keresni, és hát ez is szerepel a jégeső, a húseső, a vére, és sok más egyéb, a nagy szokatlan szelek, a augusztusi havazások, nagyon sok minden előfordul. Ez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt a klímatörténészek hatalmas diadallal jelentették be, hogy most már aztán biztos adataik vannak arra, mert rájöttek, hogy lehet történeti forrásokkal igazolni a globális felmelegedést, és ez a történeti forrás a angol kereskedelmi hajók meteorológiai feljegyzései voltak, mert rájöttek, hogy a hajós kapitányoknak ugye vezetniük kell a hajónaplót, és oda beírták a szokatlan vagy hétköznapi meteorológiai megfigyeléseiket. És hát ez valóban jó, de a Rétli Antal az viszont arra jött rá többek között, hogy Magyarországon a szerzetes rendek háztörténeteiben, a Historia Domusokban már elég régóta rendszeresen leírják a különleges meteorológiai eseményeket. Itt Gyöngyösen is, ahol most beszélgetünk, a História Domus, ez tele van ilyenekkel, ezeket egyébként a Rétli végigolvasta, és akkor kijegyzetelte belőle a nagy októberi, novemberi esőket, kemény teleket, amiket így utólag rendkívül jól lehet használni, mert például erős összefüggés mutatkozik a gyöngyösi nagy pestis járvány és az előtte való kemény tél között, és sok más ilyen összefüggésre találhat az ember.
Az elhangzott beszélgetésben a kőeső jelenségéről Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották. Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Francis Jam népies vallásossága. Francis Jam költészete a 19. század második felének forradalmi szimbolizmusa és a 20. század első felének kusza avantgárd irányzatai között, vagy inkább alatt, olyan volt, mint két hatalmas és áttekintetetlenül szövevényes, rengeteg erdő közé beékelődő árnyékos, kellemes, pacsirtáktól dalos kis tisztás, ahol megpihenni, felfrissülni jó. Ez a hasonlat jutott eszembe tegnap este, sétálva a domoszlói erdészház felett a Mátrában, Jean verseket olvasva. Rónai György egy másik hasonlattal él. A Jean fordításai elé szánt előszavában. Francis Jean megjelenése a múlt század végének francia költészetében olyasféleképpen hatott, mint amikor egy mesterséges világítású, fülletten illatos szobába, a föltárt ablakon át hirtelen beárad a friss májusi fény és a mezei levegő. Várkonyi Nándor pedig ezt írta a Tolna megyei Népújság 1967. december 11-i számában, a Francis Jean című írásában. Azt mondták Francis Jeanről, hogy csak szeretni lehet, vagy pedig nem ismerni. Költészetének és költői lényének szerethetőségével, tisztaságával, bájosan gyermeki egyszerűségével kapcsolatban már számosan felvetették a kérdést, vajon igazi tiszta lélekről van szó, vagy valamiféle álnaív pószt kell sejtenünk a zsám legenda mögött. Nagy kérdés az is, mennyire tudatos program vagy ösztönös alkotásmód a zsámversek áttetszősége, eszköztelen egyszerűsége. Egyik kötetének, a reggeli Angelustól az esti harangszóig 1898 előszavában különös önvallomásban ír egyéni látásmódjáról, világszemléletéről és költészetének természetéről. Istenem, az emberek közé szólítottál. Itt vagyok. Szenvedek és szeretek. Beszéltem azon a hangon, amelyet nekem adtál. Írtam azokkal a szavakkal, amelyekre megtanítottad apámat és anyámat, s amelyeket ők átadnak nekem. Úgy baktatok az úton, mint a teherhordó szamár, akin a gyermekek nevetnek és leszegi fejét. Megyek oda, ahová akarod, és amikor akarod. Az Angelus már szól. Különös, imádságos, prózai szavakba öntött, költői, írói, vagy egyszerűen emberi hitvallás és program ez. Vizuálisan is el tudjuk képzelni, ahogyan az Angelus a déli úrangyala imádság elvégzése után a költő keresztet vet, és az iménti mondatokat megfogalmazza, elimádkozza. Zsám nagyon kedvelte a költői imádságot. Mint ismeretes, egyik kötetében 15 különböző tartalmú imádság szerepel. Az imádságos megszólalás és Istenhez felfohászkodások, röpimák egyéb verseiben is gyakran megjelennek. Irodalom és katolicizmus egymásra találása nem egyedülálló Zsám esetében, ez meglehetősen benne volt Zsám kortársi közegében. Még akkor is érdemes megemlíteni ezt, ha tudjuk, semmiféle közeghez vagy irányzathoz, vagy irodalmi csoportosuláshoz nem tartozott. A Zsám legenda képzés egyik enigmatikus jellege éppen ez a vidéki izoláltsága. A katolicizmus újra felfedezése, különösen a francia irodalomban, és különösképpen a század első felében igencsak benne volt a francia irodalom fősodrában. Ám a neokatolikusnak nevezett francia írók, Claudel, Bernanos, Mauriac, Zsámnál sokkal bonyolultabbak és intellektuálisabbak, filozófikusabb hajlamúak, ennek megfelelően katolicizmusuk is abstraktabb. Zsám egyszerűbb, ám nem úgy egyszerű, mint például nálunk a pántlikás álnépiesek, vagy az Adi vagy Karinti által gúnytárgyává tett és könnyen kifigurázható Szabolcska Mihály. Magyar rokonai inkább az egyébként nagyon is különböző indítatású és hangú szép Ernő vagy Dzsida Jenő lehetnének. Zsám költészetében nincs semmi hamis pátosz vagy idealizált rusztikusság. Benei Zsuzsa így fogalmaz a 88 híres versben. Bármennyire is érzékeny volt a szenvedése és a megaláztatásra, költészete nagyjából idill. Ezt a kétejtőlés drámaiságtól mentes, naív, szinte panteisztikus rajongást mondhatnánk hitnek és szeretetnek is. Zsám szeretetvallása egyszerűsége izgalmas és emelkedett. Talán a katolikus egyház legsugárzóbb szentje, Assisi Szent Ferenc, a naphimnusz szerzője volt a nagy példa, aki elképesztően egyszerű és egyszer mint emelkedett is. Írt prózai műveket is, ezek verseinél kevésbé ismertek, de hasonló Szent Ferenc ihletettség hatja át őket, ilyen például a Nyúl regénye. Érdemes azt is megemlíteni, hogy élt a 19. századi Franciaországban egy egyszerű, műveletlen, de gyermekien tiszta harci falusi plébános, Viannei Szent János. A hasonlítgatás kínálja magát, hisz tudjuk, Zsám is élete nagy részét a Pireneusok vidékies hangulatú kisvárosában, Ortezben élte le, és nagy valószínűséggel hatott rá a plébánosok védőszentjének együgyűsége és életszentsége. Verseiben gyakran feltűnnek a vidéki katolikus világ szavai, imádságai, tárgyai, szertartásai, szereplői. Ezek a zsámversek természetes, keresetlen háttereiként vannak jelen, és elsősorban hangulatok megképzésére szolgálnak. Vecsernye szólna délután, lassúdat kondulással. A ház rózsával lenne itt teli, Radnóti Miklós fordítása. Vecsernyére mennek a fák vasárnap. Vasárnap, Véggyörgy fordítása. Darazsakat hajkurászik a fecske a csöndben. Ilyenkor van vecsernye. Belép a kis templomba észrevétlen. A Mária leányok kara éppen. Lát egy fakó oltárt, festett virágot, látja elől az éneklő plebánost. Egy sokat szenvedett ifjú legény, Rónai György fordítása. Aztán zendülne az est harang. Emlékezz rá, gyerekkoromban jászolod, fagyöngyel díszítettem, míg bölcsőd oldalán, a gyertyák cseppfogóit igazgatta anyám. Imádság egy csillagért, Rónai György fordítása. A szentséget imádni a templomban megálltam. Oly árnyas nyugalom van benne a félhomályban. Toronyóra, I.S. Gyula fordítása. Zsám igaz felfedezői és népszerűsítői hazánkban elsősorban a nyugat költői voltak. A nyugat megszűnése után a zsám kultusz is visszaesett Magyarországon, a II. Világháború után szinte meg is szűnt. Zsám egyik legjelesebb magyarországi népszerűsítője Kosztolányi Dezső volt, akit szintén igencsak foglalkoztatott a zsám jelenség. Járt is azon a vidéken, ahol zsám élt, és igyekezett zsám szemével ránézni a tájra és az emberekre. Ezt írta Kosztolányi az Élet 1913. július 27-i számában. Egy héttel ezelőtt azon a vidéken ment velem a gyorsvonat, ahol az a csöndes és mély idill költő lakik. Látni lehetett falvakat, ahol már reggeli misére mentek feketébe öltözött nénikék, kezükben kapcsos imakönyvvel és ódon olvasóval. A templom és a város a vasárnap színében ragyogott. Időnként látni egy magányos férfit, vállán a puska, csöndesen ballag a nyári réten, elgondolkodik, talán költő is. Talán maga Francis Jean, mert ez a vidék, ez az áldottan gazdag mezei idill, ez a csönd és áhítat az övé, az ő világa, verseiből ismerős. Ez a poézis primitív, áhítatos és alázatos. Vannak ünnepnapjai is, ekkor Istennel beszélget. A vele való kapcsolatot intenzíven érzi. Írt egy kalendáriumot, amelyben a karácsony, a virágvasárnapot, a húsvétot, a pünkösdöt hosszan, a hangulatuknak, a jelentőségüknek megfelelően ünnepli. Ő maga leginkább keresztény költő, az erkölcsét illetően, s leginkább katolikus a színeit, a pompáját tekintve. Tud hallgatni, mint egy kartaúzi szerzetes, és beszélni, szárnyasan és lángolva, mint egy bátor és új hitszónok. Karafiát Judit így ír a költőről egy zsámvers elemzése közben. Nem véletlenül szokták Zsámt a franciskános lelkületű költőként emlegetni, vagy éppen újkori és irodalmi Szent Ferencnek nevezni. Ő is jósággal, szeretettel és alázattal közelít a természet minden lakójához, emberhez meg állathoz egyaránt, és nagy részvéttel ábrázolja az ártatlan állatok szenvedését és kiszolgáltatottságát. A költő Isten után a szamarakhoz szól, és magával hívja őket az égbe. Máshová nem is mehetnének, mert naív hitében a poklot, az elkárhozást nem ismeri. A teremtett világ egészével, egyszerű emberekkel, állatokkal, növényekkel vállal a szolidaritást ez a költészet. Ebben valóban Assisi Szent Ferenc késői utódjának tekinthető. Igen gyakran szólal meg a részvét hangján. Azonban Szerb Antal a világirodalom történetében megállapítja, hogy nincs benne semmi a régiek öntetszelgő nagylelkűségéből és jó szívűségéből. Önmagát nem szokta sajnálni. Elsiratja a kisgyermeket, imádság egy haldokló gyermekért, részvétet érez az alázatos teherordó szamarak iránt. Szeretem a szelíd, bandukoló csacsit, ima azért, hogy a szamarakkal menjen a paradicsomba. Kedves szelíd bárányok, borjak, kékesernyőddel szörnyű volt, kiszolgáltatott esővel kis cicák, megöl a szánalom, hűséges kutyák, egy kutya halálára, fecskék, fázó feskerajok népesítik be verseit. Az emberek iránt érzett leginkább részvéttel teli verse, a Fájdalmas Olvasó című költemény, amely Jézus kálváriáját végigjárva, végig elmélkedve, Jézus keresztútjával párhuzamba állítva sorolja fel a különféle életkorú, nemű és társadalmi státusú emberek szenvedéseit. Noha finom szenzorokkal, szentimentális empátiával vállal a szolidaritást minden teremtmény szenvedésével, életét és költészetét mégis ezek ellenére, vagy inkább ezeket is tudomásul véve, szelíd, napsugaras derűhatja át. Életében az idillt, a harmóniát kereste, és arra vágyott, hogy ugyanilyen békés legyen majdani halála is. Imádság szép halálért. Szinte látjuk, ahogyan egy békés vasárnap reggelen kiáll igénytelen kis viskója elé, és mint egy régvárt vendéget fogadja az elmúlást. Vén vándor, mire vársz? Botodat is elejted. Kutyád kimúlt, sírod halmára nem heverhet. Fiaid szétszórodtak. Minden csuparom. Várom, hogy erre jön egy reggel Jézusom. Finálé. Rónai György fordítása.
Francis Jean népies vallásossága saját írását Bozók Ferenc piarista olvasta fel. Ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, s további szép napot, és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.